Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, bármennyire is lekötötte 9. Pius pápa figyelmét az olasz egység megvalósulásának, a pápai állam számára oly fájdalmas felszámolásának folyamata, bőségesen maradt ideje és energiája lelkipásztori kérdésekkel foglalkozni. Már trónra lépése után kiadott Qui pluribus körlevelében is megfogalmazta azt, hogy valódi hivatása a lelki élet területén gondoskodni az egyház épségéről egy olyan pillanatban, amikor egyre erősebbnek bizonyult az elvilágiasodás hatása, a racionalizmus, liberalizmus, pozitivizmus, ateizmus, szocializmus kihívása. Az egyszerű nép vallási életének élénkítése céljából a Szent Atya különösen pártolta az oltári szentség, Jézus szíve és Mária tiszteletét. A teológiai tisztázás mellett határozott lelkipásztori szándék vezette a pápát akkor is, amikor egy új Mária dogma kihirdetésének előkészületeit kezdeményezte. Szeplőtelen fogantatás ünnepét már az előtt 16. Gergelybe iktatta a kalendáriumba és liturgikus alkalommá tette, most azonban egy új hittétel megfogalmazása volt napirenden. A Szent Atya még 1849-ben Ubi Primum körlevelében kérte ki a világ püspökei véleményét az ügyben, a beérkező vélemények alapján pedig 1854. december 8-án sor került egy új, Mária szeplőtelen fogantatását tanító dogma hittétel kihirdetésére. Az ekkor kiadott bulla szerint, idézem, a boldogságos Szűz Mária fogantatásának első pillanatától a mindenható Isten egyedülálló kegyelméből és kiváltságából az emberi nem üdvözítőjének Jézus Krisztusnak az érdemeire való tekintettel az áteredő bűnnek minden szennyétől eleve, megőrizve, mentes volt. Az új dogma lelkes fogadtatása lelt a hívő emberek között, és a Mária tisztelet látványos megélénkülésével jótékony hatást gyakorolt az egyház életére. Uralkodása késői szakaszában a korábban a laikusokkal szemben némileg bizalmatlan Szent Atya szorgalmazta a világi hívek fokozott bevonását is a hitvédelmezésének folyamatába, sőt az ilyen törekvéseknek szilárd keretet is teremtett az Opera Dei Congressinek, az Akció Katolika előképének életre hívásával. De 9. Pius tisztában volt azzal is, hogy megfelelően felkészült a világ dolgaiban is tájékozott papság nélkül az egyház nem képes szembeszállni az őt érő kihívásokkal. Ennek érdekében támogatta a szerzetesi közösségek belső megújulását, a papképzés korszerűsítését, a filozófiai és teológiai oktatás színvonalának folyamatos emelését. A lelkipásztorkodás területei közül, amint arra már korábbi adásunkban is utaltunk, 9. Pius kitüntetett fontosságot tulajdonított az egyház Európán kívüli missziós munkájának. Mivel uralkodása idejére esett az európai hatalmak gyarmatbirodalmainak kialakulása, különösen Afrikában, megsokasodtak a missziós munka lehetőségei, de feladatai is. Erre reagálva a Szent Atya missziós helynökségek sorát létesítette, megerősítette a propaganda fide hatáskörét, hogy az meg tudjon birkózni a sokasodó feladatokkal. Mivel egyre több munkatársra volt szükség a missziókban, a pápa szorgalmazta missziós társaságok és a misszió ügyében elkötelezett szerzetesi közösségek alapítását. Ennek megfelelően jött létre egyebek között a Milánói Pápai Missziós Intézet, az Afrikai Missziós Intézet, az Afrikai Missziós Társaság, a Jézus Szíve Missziós Társaság, amelyek mindegyik egy-egy zömében afrikai terület térítő munkáját vállalta magára. Új alapítású szerzetesi közösségként pedig Don Bosco Szalézi Társasága is bekapcsolódott tábori vidékek evangelizációjába. Bármekkora volt azonban a missziók ügye iránti lelkesedés, a missziók állandó létszámhiánnyal küzdöttek, nagy nehézségek árán voltak csak képesek ellátni sokasodó feladataikat. Ennek ellenére imponálóak voltak az eredmények. Indiában az angol hatóságok csendes ellenállása mellett is sikerült különösen délen megerősíteni a katolikus egyház pozícióit, de szép eredmények születtek Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában is. Ami a teológiai, filozófiai tanítás témáit illeti, az utókor ítélő széke előtt 9. Pius igen aktív tevékenysége mód felett szélsőséges megítéléseket nyert. Maga a pápa, aki nem volt avatott szakteológus, feladatának tekintette a szembeszállást minden olyan eszmei áramlattal, amelyet a katolikus tanításra, az egyházra nézve veszélyesnek ítélt. Így több ízben emelte fel a szavát olyan katolikus gondolkodók nézete jelenében, akik a modern bölcselet, különösen a német idealizmus tételeit igyekeztek összhangba hozni az egyház hagyományos felfogásával, vagy maguk is racionális történeti kritikát gyakoroltak a tanító hivatal állításai felett. Ám mindezeken túl trónra lépésétől fontolgatta, hogyan lehetne a modern korszellemet, annak törekvéseit és irányzatait átfogó és összefoglaló módon mérlegre tennie és elmarasztalnia. Úgy vélte, azokról az eszmékről kell nyilatkoznia, amelyek vallás és egyház ellenesek, tagadják a természet feletti valóságot, vagy az egyház helyét és szerepét a modern világban. Már az 1850-es évek derekától telbe vette tehát egy olyan dokumentum közzétételét, amely a modern idők tévedéseire világít rá. 1860-ban már javában folyt egy tévedésjegyzék előkészítésének munkája, amelyhez a témán dolgozó bíborosi bizottság Zserbé bíboros perpignoni püspök egyik pásztorlevelének szövegét vette alapul. Végül a pápa elé terjesztett tervezet 80 pontban sorolta fel az egyházra hitre veszedelmes modern tévedéseket. A pápa és munkatársai, mindenek előtt a szövegezést irányító Antonelli bíboros államtitkár, a Syllabus jegyzék címet viselő dokumentum elkészülte után úgy döntöttek, hogy azt egy a témát exponáló pápai körlevél vezesse be, amely kezdőszavai után a Quanta Cura címet kapta. Végül a két dokumentum 1864. decemberében jelent meg, hatalmas negatív és pozitív visszhangot is keltve a laikus, de az egyházi közvéleményben és a sajtóban is. A körlevél a liberalizmus, a naturalizmus és a szocializmus eszméjében és a polgári hatalomnak az egyháztól és a vallástól való eloldozásában jelölte meg azokat a főbeszedelmeket, amelyek ellen fel kell lépni a hitépségének védelmében. Ami a Quanta Cura meglehetősen rövid szövegét illeti, az lényegében nem volt több a modern eszméket általánosságban elmarasztaló, korábbi pápai megnyilatkozások megismétlésénél. A mellékelt jegyzék azonban konkrét és igen sommás állásfoglalásnak bizonyult. A szerkesztői által 10 tematikus részre tagolt Syllabus első részében az újkori panteizmus, naturalizmus és radikális lényegében ateista racionalizmus állításai kerültek, mint olyan eszmék, amelyek összeférhetetlenek a keresztény hittel. A második rész a mérsékelt racionalizmus lényegében Hermesztől Güntherig terjedő katolikus képviselőinek állításait utasította el, közötte olyanokat, mint a teológiai kutatás szabadságának követelése, a tanítóhivatal bölcseleti kompetenciájának megkérdőjelezése, vagy a skolasztikus hagyomány időszerűségét elvető nézetek. A harmadik csoportba pedig az indiferentizmus, az egyes vallások igazsága közötti relativizálást hirdető eszmék kerültek, vagy olyan racionalista állítások, mint Jézus istenségének, vagy történetiségének tagadása. A következő két rész témái az egyház jogait és az állammal, a polgári társadalommal fennálló kapcsolatát tárgyalták. A dokumentum részében lényegében a politikai liberalizmus, az államelméleti szabad gondolkodás, a korai szocialista és etaista nézetek felett mondott ítéletet, a monarchikus világi hatalmat pedig isteni eredetűnek, a természetjog szerint valónak mondta. E témák között az egyház jogaitól való megfosztásának, állami gyámság aláhelyezésének elméletei, az állam és az egyház szétválasztásának gondolatai bukkantak fel, De a katolikus liberalizmus és az egyházon belül demokratizmus hívei is érintve érezhették magukat. A hetedik részben a vallás és az erkölcs szétválasztását követelő, a laikus morál természetes lehetőségét állító nézetek kerültek terítékre, a nyolcadikban pedig konkrét témaként a polgári házasság kötéssel és az állami házasság jog érvényének kiterjesztésével összefüggő állításokat utasította el a pápai tekintély. A kilencedik rész mindössze két pontja nagyon is aktuális politikai kérdésekről, a pápa világi hatalmának megszüntetéséről fogalmazott meg, az egyház által elfogadhatatlannak mondott nézeteket, az utolsó néhány pontban pedig a liberalizmus nyomatékos és általános elmarasztalása zárta a tilalmi jegyzéket. Különösen sommás és a katolikus szellemi élet jövőbeli kilátásai számára is vészjósló volt a záró 80. pont, amely lényegében azt mondta ki, hogy Róma püspöke és így az általa vezetett egyház a szabadelvűséggel, a haladással és a modern civilizációval soha nem békélhet meg. A szimlabusz hangulatát érzékeltetendő érdemes ezt a pontot idéznünk is. Tévedés, hogy a római püspöknek a haladással, a szabad elvűséggel és a modern civilizációval össze kell és lehet barátkoznia, és ki lehet azzal egyeznie. Ha csupán a katolikus gondolkodásnak, teológiának és bölcseletnek az 1860-as években időszerű és nagyon is kívánatos megújítása szempontjából vesszük szemügyre a szillabusz megállapításait, kitételeit, jól nyomon követhető 9. Pius negatív, lényegében védekező útmutatása. Valójában a pápa elméleti értelemben a klasszikus újkori racionalizmusról és empirizmusról, a felvilágosodás és a német idealizmus eszméiről, a romantika és a kortárs liberális kriticizmus néhány törekvéséről mondott itt elmarasztaló ítéletet, a keresztény hagyomány tekintetében viszont nyitva hagyta annak a kérdését, hogy a katolikus szellemi élet kívánatos fejlődése a skolasztikus spekulatív vagy a történeti pozitív hagyomány feltámasztásának útján haladjon-e tovább. Ami a szövegből világosan kitűnt, az csak annyi volt, hogy a katolikus gondolkodónak nem új eszmék és szellemi áramlatok keresése, hanem a régi örök igazságok megújítása a feladata. Ám nem adott útmutatást abban a kérdésben, hogy egy ilyen útkeresésnek milyen kívánatos irányai, illetve milyen szellemi határpontjai vannak. Az egyházon belüli szellemi megújulás jó szándékú hívei számára azonban, akik között valóságos, tiltakozó protestmozgalom támadt a szillabusz ellen, a szövegnek volt egy olyan olvasata is, hogy a katolikus tudósoknak célszerű felhagyniuk minden újratörő szellemi tevékenységgel, hiszen nincs olyan korszerű eszme, gondolat a kortárs szellemi életben, amelynek tiltása elkerülte volna a körültekintő pápa figyelmét. Sőt, arra sincs mód, hogy az egyház érdemi párbeszédbe lépjen a kor bölcseleti, ideológiai és tudományos áramlataival. Kedves hallgatóim, ezzel mai adásidőnk lejárt. Legközelebb, még mindig 9. Pius koránál maradva, az első vatikáni egyetemes zsinat eseményeinek tárgyalásával folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.